Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Június 25-én sikeres kilövéssel elindult az Axiom 4 és Kapu Tibor magyar kutató űrhajós küldetése a nemzetközi űrállomáson. Részletek Varga Mónikától.
3, 2, 1,
Szerdán 8 óra 31 perckor a floridai Kennedy űrközpontból elindult a nemzetközi űrállomásra az AX-4 nemzetközi kereskedelmi űrmisszió, a fedélzetén Kapu Tibor magyar kutató űrhajóssal. A sikeres kilövés után 2 perccel az űrhajó első fokozata, majd 10 perccel az indulás után a második fokozata is rendben levált. Ekkor az űrhajó már alacsony föld körüli pályán haladt, elérte a súlytalanság határát. Ezután nem sokkal Kapu Tibor magyarul jelentkezett be a nemzetközi űrállomás felé tartó űrkapszulából.
15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a föld pedig egyetlen.
Kapu Tibor mindenkinek köszönetet mondott a világon, aki hozzájárult a misszió sikeréhez, és hangsúlyozta. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A magyar űrhajós nem egyedül indult a nemzetközi űrállomásra. A misszió parancsnoka, a 65 éves amerikai Peggy Whitson 5-5-szörre jár az űrben. Az indiai Subhanshu Shukla és a lengyel Slavu Uznyanszky-Wisniewski első űrutazásukon vesznek részt. Az űrhajósok 31 ország csaknem 60 tudományos kísérletét végzik el, például az orvostudomány, rákkutatás és a cukorbetegség területén. Kapu Tibor ezekről korábban így beszélt a közösségi oldalán.
Az én kísérletem Hunor magyar kísérletekből áll, ezeket magyar egyetemek, kutatócsoportok és vállalatok dobták össze. 25 kísérlettel megyünk föl az ISS fedélzetére, amikkel az otthon lévő kutatóink és kollégáink most már tényleg évek óta dolgoznak. Nagyon büszke vagyok az ő eredményeikre, és azon dolgozok majd, hogy adott esetben akár egy próbálkozásból tökéletesen végül tudjuk hajtani ezeket a kísérleteket.
A misszió, aminek indulását korábban többször elhalasztották, a kereskedelmi űrhajózásra való áttérés jegyében az Axiom Space, a SpaceX és a NASA együttműködésében valósul meg. A 34 éves mérnök végzettségű Kapu Tibort összesen 250 jelentkező közül egy több éves alkalmassági tesztsorozat majd kiképzés után 2024 májusában választották ki. Tartalékosával, Cserényi Gyulával tavaly nyár óta az amerikai űrkutatási hivatal houstoni központjában készültek az űrutazásra. Kapu Tibor személyében 45 év után jutott újra magyar az űrbe, és az első honfitársunk, aki a nemzetközi űrállomás fedélzetére lép.
Sigma, a holnap világa.
Történelmi esemény Magyarország számára Kapu Tibor kilövése és űrmissziója, mondta Szabó Róbert, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatója, Kocsonya Zoltán interjúja.
A SpaceX-nek a híres Falcon 9-es rakéta volt az, ami az űrbe juttatta ezt az űrhajót. Ugye, aminek most már neve is van, a Grace nevet, kegyelem nevet kapta, itt pont az utazás közben nevezték el, illetve szedték fel az űrhajósok, hogy mi lett ennek az űrhajónak a neve. Ugye ez egy forradalmi, nagyon innovatív űreszköz, az első fokozat le is vált, és láthattuk is itt a különböző csatornákon, hogy szerencsésen földet is ért, hiszen ez már majdnem 500-szor indult ez a fajta rakéta, és ez, amivel Kapu Tiborék utaztak, ez is már a második kilövés és felhasználás volt, és épségben visszatért. Ez egy nagyon forradalmi dolog, és nem véletlen, hogy most az Amerikai Egyesült Államoknak is tulajdonképpen ez a hivatalos hordozó rakétája, egy privát cég, a SpaceX szolgáltatja ezt a lehetőséget, hogy az űrbe, illetve az űrállomásra eljuthassanak az űrhajósok.
Nyilván nagyon komoly terhelést kell elviselnie az űrhajós szervezetének, már nyilván a startnál és aztán az űrutazás során is. Mi a legnehezebb ezen a téren?
Nehéz kiemelni egy dolgot, ez az összetett, komplex, minden irányból jövő és mindenféle téren, minden síkon érzékelhető terhelés, ez az, ami szerintem nagyon-nagyon nehézé teszi ezt a küldetést. Ugye nagyon sok hónapnyi, több mint egy évnyi felkészülés van mindegyik űrhajós mögött. tehát a fizikai terheléseket, akár a pszichikai terheléseket is ők nagyon jól begyakorolták, kaptak rá kiképzést, de mégis azt hiszem itt a plusz stressz, az a fajta nyomáskényszer, ami ilyenkor van rajtuk, az azért nyomot hagy. Azt tudjuk, hogy az emberi szervezetet az űrutazás megviseli, minél hosszabb ideig tartózkodnak az űrben, annál jobban. De én azt hiszem, hogy nagyon jó kezekben vannak, nagyon jó orvosi tím, nagyon jó felkészítő tím áll mögöttük, és ez a két hétre tervezett utazás, ez azért nem annyira hosszú, hogy maradandó károsodások keletkezzenek. Azok a pozitív dolgok, azok a kísérleti eredmények, az a büszkeség, hiszen gondolom, hogy szinte az egész ország körmét rágva nézte a fellövést, az indítást, a felbocsátást, hogy ez sikeres legyen. Ezek messze-messze meghaladják ezeket a problémákat. Én azt gondolom, hogy 4 kiválóan felkészült űrhajós indult el, ugye 4 különböző nemzet, lengyel, indiai, amerikai és természetesen kaputyúval. És hát mi más kívánhatunk nekik, nagyon sikeres űrrepülést és sikeres kísérleteket és biztonságos hazatérést.
Ha visszaemlékszünk az űrutazások korai időszakára, akkor ott hát egy meglehetősen robosztus szkafandert viseltek az űrhajósok. Most, ahogy láttuk a felvételeket, hát egy meglehetősen vékonynak látszó ruha és egy hosszúszárú csizma volt rajtuk. Mennyivel tudnak többet a mostani, a mai űrruhák, mint a régiek?
Egy dolgot azért ne felejtsünk el, ez amiben láthattuk a 4 űrhajóst indulni, ez nem a végső, végleges űrruhájuk, nem az, amivel mondjuk egy űrsétát végrehajthatnának. Ez egy fajta elsődleges biztonságot ad, hogyha bármi történik, nyomáscsökkenés és oxigénhiány az űrhajóban. Ezt egyébként levehetik, és a dokkolásnál kell újra visszavenni, de az biztos, hogy ezek már nem ugyanazok az űrruhák, nagyon-nagyon sok kísérlet, fejlesztés, innovatív megoldás áll emögött az űrruha mögött. Ezt is a SpaceX fejlesztette ki egyébként, tehát más anyagból vannak, sokkal rugalmasabbak, hajlékonyabbak. Ugye nagyon-nagyon sok hatást ki kell bírnia ezeknek a űrhajós ruháknak, ugyanakkor pedig dolgozni is kell tudni bennük, tehát gombokat kell, kapcsolókat nyomogatni, érintőpaneleket kezelni. Egy dolgot még érdemes hozzátenni egyébként, ez nem sokszor hangzott el. Floridából ugyanabról a kijelölőállásról indult az Axiom 4, mint ahonnan a Holdra szálláshoz felőtt nagy Apollo űrrakéták és rajtuk az űrhajósok indultak, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon sok szempontból történelmi esemény volt Magyarország számára mindenképpen.
Tudományos szempontból egyébként mit ad Magyarországnak az, hogy egy magyar űrhajós is részese ennek az űrmissziónak, és egyáltalán röviden hogyan összegezhető az a kutatási terv, amellyel útnak indultak az asztronauták?
Azt kell látni, hogy a gyakorlatilag a kutatás, fejlesztés, de az életnek szinte minden területe nagyon nagy mértékben az űrbe tevődik át. Itt gondolhatunk a kommunikációról, a navigációról, beszélhetünk a mezőgazdaságról, az időjárás figyelésről, előrejelzésről, de akár a védelmi technikákról, a harcászatról is. Tehát az a nemzet, az az ország, amelyik ebbe be tud fektetni, és ott tud lenni az űrkutatásban, az mindenképpen a jövőbe fektet be. Azt is lehet tudni, hogy gazdasági szempontból minden befektetett euró 6-7-szeresen megtérül. Ez egy egyedülálló gazdasági lehetőség, és ugyanakkor valóban tudományosan, technológiai szempontból is mindenképpen az élvonalba tartozik, aki az űrben tud kísérleteket végezni. Ugye Kapu Tibor több mint 200 kísérletet fog elvégezni rövid 2 hét alatt kollégáival együtt, némelyiket önmaga, némelyiket pedig a 4 űrhajós kollégával együtt segítségükkel, és nagyon-nagyon széles körű, nagyon-nagyon kiterjedt kísérlet sorozat az, amivel ő készült. Ugye ez nagyon nagy lehetőséget ad a hazai kutatócsoportoknak, kutatóintézeteknek, egyetemeknek. Itt a biológiai és élettani kísérletektől kezdve egy gyógyszerkutatáson át anyagtechnológiáig és egyéb kísérleteken, a légkör megfigyelésén, csillagászati kísérleteken keresztül nagyon-nagyon sok minden fog folyni. Én azt hiszem, hogy ezt utána hónapokig, évekig fogják elemezni a kutatók, és ez egy olyan lehetőség, ami a Földön nem adott. Tehát ez egy olyan laboratórium, ami egyedülálló, és olyan kísérletek végezhetők el, amik a Földön nem. Azt hiszem, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy magyar űrhajós 2 hétig gyakorlatilag megállás nélkül, persze némi pihenéssel tartítva ezeket a kísérleteket, vizsgálatokat fogja végezni.
Sigma, a holnap világa.
Kapu Tibor magyar kutató űrhajós a Föld zivatar tevékenységét is fotózza majd a nemzetközi űrállomásról. A villámaktivitás és a zivatar felhők felett megjelenő elektromos eredetű fényfelvillanások megfigyelése érdekében. Az asztronauta munkájához bárki kapcsolódhat majd a Földről is, mondta Bór József, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A riporter Farka Mónika.
A kísérletnek a célja alapvetően a villámaktivitás megfigyelése és dokumentálása. Ezen túlmenően még a zivatarfelhők feletti fényfelvillanások észlelése is, amelyeknek szintén elektromos háttere van. Minden megfigyelésnek az a célja, hogy rögzítsük, hogy ott valami történt, és akkor ezt az észlelést tudjuk utána felhasználni különböző célokra. És hogy milyen célokra? Hát ezek között ott van az, hogy a villám észlelésnek földi megoldásai is vannak, és természetesen a világűrből is, a műholdakkal, a legújabban a meteorológiai műholdak geostacionális pályán állandóan tudják megfigyelni a Földet. De ezeknek a villámészlelő megoldásoknak a hatásfoka nem teljes mértékben ismert. Bizonyos helyeken jobban tudjuk, hogy milyen hatékonysággal észlelik a villámokat, más területek fölött viszont nem. Ilyen területek például az óceánok, ahol egy kicsit a villámkisülések is más jellegűek, tekintettel arra, hogy az óceánok fölött az ivatarok kialakulása is egy kicsit más dinamikát hordoz. Tehát ezeknek a villámészlelő hálózatoknak a hatásfokát tudjuk ellenőrizni azáltal, hogy ott tudjuk, lefényképezte az űrhajós, hogy ott volt egy villámkisülés, illetve nyilván több is, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy ezek közül mennyit és milyen mértékben, milyen hatékonysággal tudott észlelni egy meglévő másfajta villámészlelő hálózat. Egy másik alkalmazása ezeknek az észleléseknek, hogy az elektromos aktivitás kialakulása az ivatarfelhőben hogyan történik. Aztán a további felhasználási lehetőségek között van az, hogy különösen a zivatarfelhők fölötti fényfelvillanások tekintetében ezeket szeretnénk minél teljesebb módon kutatni, és hát a direkt észlelésük az nem egy egyszerű feladat, de vannak alternatív lehetősége is ennek, és ez a kísérlet, ez a megfigyelési kísérlet anyagokat gyűjtene ahhoz, hogy fel tudjuk mérni, hogy milyen alternatív módon lehet ezeket megfigyelni, érzékelni, észlelni, és aztán utána tudományos eredmények elérése érdekében vizsgálni.
Ezek szerint akkor sem a villámlást, sem az ivatarokat nem értjük még teljes egészében?
Számos olyan vonatkozása van a villám tevékenységnek, illetve az elektromos aktivitás kialakulásának az ivatarfelhőben, amely egyelőre még nem teljes mértékben ismert. Például a töltés szétválasztás mechanizmusára több megoldás is van, több lehetőség is felmerült. Fontos a megfigyeléseknek a végzése, amelyek dokumentált eseteket írnak le, és ezek szolgálnak aztán a különböző modellek ellenőrzésének az alapjául.
Lehet ezeknek a megfigyeléseknek, vagy az abból hozott következtetéseknek valamiféle gazdasági haszna például? Meg lehet mondjuk előzni villámcsapásokat, károkozást, vagy megjósolni, hogy hol lehet ilyen?
Igen, lehet közvetlen haszna is ezeknek a megfigyeléseknek, bár előre kell bocsátanom, hogy ezek a vizsgálatok alapvetően a felfedező kutatásokat szolgálják. Tehát szeretnénk megérteni, hogy amit észlelünk, amit dokumentálunk, az miért jelenik meg egyáltalán, és miért abban a formában, és milyen körülmények között. És ez az információ használható fel aztán később arra, hogy valamilyen gyakorlati alkalmazást tudjunk belőle fejleszteni. Például ezek a kisülések, különösen most itt a felhők feletti elektromos eredetű fényfelvillanásokra gondolok, ezek gyakorlatilag kötfény jellegű kisülések, alacsony nyomáson bekövetkező gázkisülések, csak a természetben hatalmas méretekben jelennek ezek meg, miközben ugyanez a jelenségkör már különböző technikai alkalmazásokban, a napjainkban is már velünk van. Ezek úgynevezett hidegplazma jelenségek, és a hidegplazmának számos alkalmazása van jelenleg is a környezetünkben. Hát talán a leggyakrabban találkozunk a különböző fényforrásokban ennek az alkalmazásával, de talán kevesebben tudják, hogy felületkezelésben, például a nyomdaiparban, vagy pedig a félvezetőgyártásban is alkalmazzák felület előkészítésre ezeket a kisüléseket, de vannak alkalmazásai a levegőtisztításban, csirátlanításban, gyógyászatban, sebkezelésben, például a sebek gyógyulásának az elősegítésére használják ezeket, illetve kozmetikai alkalmazásairól is tudunk. Ezeknek az alkalmazásoknak a lehetséges továbbfejlesztése az, amit támogathatnak ezek a vizsgálatok, tekintve, hogy a természet nagy laboratóriumában, az ivatarfelhők felett nagy méretben tudjuk tanulmányozni azt, hogy miért olyanok ezek a jelenségek, amilyenek, vajon pontosan milyen tulajdonságai azok a villámkisüléseknek, amelyek azt eredményezik, hogy ezek a fényfelvillanások olyan formában és olyan időben, olyan méretben jelenjenek meg, amilyenben aztán meg tudjuk őket figyelni.
Az űrbéli megfigyelésekkel egy időben a Földön is lesz egy észlelési kampány. Ez miért fontos? Ki vesz majd ebben részt?
A földi észlelési kampánynak a célja alapvetően az, hogy támogassa az űrből történő megfigyeléseket. Ez többféleképpen lehetséges. Az egyik az, hogy a Földről is készülnek felvételek. Elsősorban a felhők fölötti fényvillanásokat célozzuk meg ebből a szempontból. Ezek azok a ritka jelenségek, viszonylag ritka jelenségek, amelyeknek a tanulmányozása a küldetés egyik célja. És hogy ugyanazt a jelenséget sikerülne megfigyelni a Föld felszínről is és a világűrből is, ez igazán nagy szenzáció lenne, mert erre még az eddigi emberes küldetések során, amelyeknek a céljai között szerepelt az ivatar tevékenység észlelése, megfigyelése, dokumentálása, erre még nem volt példa. Ezen túlmenően a földi kampány része olyan mérések és észlelések, idősorok felvétele, rádióhullám észlelések, infrahang hullám észlelések, amelyek aztán a megfigyelt jelenségek teljes körű kiértékelését támogatják. Bárki részt vehet a kampányban, ugyanis a fotózása ezeknek a jelenségeknek nem igényel nagyon különleges tudást, természetesen egy alapismeretek elsajátítására szükség van, de ebben segítséget nyújt a projektünk weboldala, ahol egy nagyon jó leírás szerepel arról, hogy hogyan válhat bárkiből vidéc vadász vagy zivatar fotós. Ezen kívül a földi kampánynak a célja az nem titkoltan az is, hogy a légköri elektromos jelenségeket egy kicsit közelebb vigyük az emberekhez, megismertessünk többeket arról, hogy mi minden történik a zivatarfelhőkben és azok fölött is, nem csak a villám az egyetlen olyan légköri elektromos jelenség, ami számunkra információkat szolgáltat a környezetünkről. Ezt az ismeretterjesztő tevékenységet szeretnénk megvalósítani ennek a programnak a segítségével. Ehhez is találhatók információk a weboldalunkon. A honlap címe uhu.epss.hu, és azon kívül, hogy fényképeket lehet beküldeni, találhatók ott oktatási segédanyagok, amelyekkel egy projektórát lehet például megvalósítani, megszervezni, és egy együtt gondolkodásra buzdítani a gyerekeket, tanulókat, és nem utolsó sorban úgy is szeretnénk bevonni az embereket ebbe a projektbe, hogy felhívást tettünk közzé különböző művészeti alkotások készítésére is, tehát ha valakinek a fantáziáját megmozgatják a vörös lidércek és a kék nyalábok, a tündérkék és az óriás nyalábok, akkor próbáljon meg akár fényképet készíteni róluk, saját maga is, itt az ivataros szezon, ugye a nyára a legjobb időszak ilyen megfigyelések végzésére, de hogyha úgy gondolja, hogy egy verset ír róla, egy képet fest, vagy valamilyen játékot talál ki, mondjuk egy viharvadásztársas játékot, vagy, akkor készíts el, küldje el nekünk, dobjuk be a köztudatba, és játszunk, foglalkozzunk egy kicsit ezekkel az eszközökkel, ha már az űrhajósunk a világűrből is ezzel foglalkozik.
Szigma, a holnap világa.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatása szerint a Velencei tó gyorsabban melegszik, mint a levegő. Kalapos Mihály Szabó Pétert, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusát, a másfél fok szerzőjét kérdezte.
A Hungaromet napi megfigyelései és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1971-től 2020-ig tartó megfigyelési alapján nagyon magas a korrelációs kapcsolat, azaz a lineáris kapcsolat a levegő és a víz hőmérséklete között, pont azért, mert a tó egy igen sekély tó, természetes tó, és ezért könnyen és gyorsan változik az időjárásnak megfelelően. Azt is találtuk az évszakos és az éves átlaghőmérsékletek elemzésével, hogy a Velencei tó szinte minden évszakban melegebb, mint a levegő, és ez különösen ősszel és nyáron erőteljesebb, tavasszal pedig kevésbé, de ezt is igazából a levegő és a tó, azaz a víz felületnek az eltérő hőkapacitásából adódik. A Velencei tó térsége a globálisnál sokkal erőteljesebben melegszik, és ez még inkább erőteljesebb a tóra vonatkozóan, hiszen egy ilyen lineáris trendillesztéssel azt látjuk, hogy 1971 óta 4,1 Celsius fokkal melegedett a tó nyáron, míg a levegő ennél kisebb mértékben körülbelül 3,5 Celsius fokkal melegedett csupán. Még azt találtuk, hogy a nyári vízhőmérsékletek nőtek a legjobban az évszakok közül, és ez valószínűsíthetően azért, mert nyáron növekszik a napsugárzás mértéke, és mivel a tó az egy sötétebb felszín, ezért jobban magába tudja szívni a napsugárzás, és ezért jobban melegszik.
Milyen hosszú távú ökológiai következményekkel járhat a Velencei tó vízhőmérsékletének folyamatos emelkedése?
Például 2022-ben az akkori legmelegebb nyár után a tó is rendkívül melegre tudott felmelegedni, tehát magas hőmérsékletűre, és szeptember elejére pedig rekord alacsony szinte csökkent a tóvíz szintje, és ugye ez a meleg és az alacsony vízállás egyértelműen kedvezőtlenül hat a tónak az ökoszisztémájára, ilyenkor halpusztulás következhet be, de más esetekben is, például hirtelen lehűlések vagy felmelegedések is, amik például 2025 májusában voltak, mind elején egy hirtelen nagy lehűlés, mind végén pedig egy erőteljes melegedés, ez pedig tömeges halpusztuláshoz tud vezetni.
Milyen beavatkozásokkal lehetne mérsékelni a Velencei tó vízszintjének és hőmérsékletének szélsőséges ingadozásait?
Van két tározó, amit létrehoztak, és ezzel a tóvízszintet tudták szabályozni. Ez a Pátka és a Zámai víztározó. Ugyanakkor ez a két tározó most teljesen kiszáradt, és nem tudják segítségül hívni például jelen nyáron sem, hogy feltöltessék a Velencei tavat.
De végső soron a Velencei tó teljes kiszáradása fog bekövetkezni?
Ezt nem tudom megmondani persze, de már volt olyan, hogy ez a tó teljesen kiszáradt, utoljára a 19. században. Tehát valószínűsíthető, hogy egy ilyen erőteljes felmelegedés, mint ami a tó környezetében is zajlik, illetve ez az erőteljes, se nem növekvő csapadék mennyiség miatt a tó nagyon könnyen ki tud majd száradni. Hiszen láttuk is, hogy 52 cm-re szinte süllyedt 2022. szeptember elejére, ami rekord alacsony volt a mérések kezdete óta.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.